Ez itt a kettes számrendszer továbbra is a Rádió Café 98-on, és továbbra is Nagy Sanyi a vendégünk. És ahogy ígértük a szünet előtt, mi úgy készültünk erre a beszélgetésre, hogy néhány konkrét állítással jövünk, és megkérdezzük róla a véleményedet. És nekem ez az egyik állításom. Amúgy egyébként a kettes számrendszer vendégeinek gondolataiból is ezt szűröm le, tehát így az elmúlt időszakban elég sok ilyen vendégünk volt, aki valamiért olyan finoman vagy erőteljesen, de szóvá tette, hogy a színházi világban azért van egyfajta hierarchia, ha a prózai színházat, a művész színházat, prózai színházat, illetve a zenés, operett, musical színházat nézzük, mert hogy valamiért ez utóbbi, az könnyedebb műfajként van kezelve, de nem csak azért, mert hogy zenés, hanem azért is, mert hogy a szórakoztatás szintje is könnyedebb, és ezért valamiért van egy ilyen hierarchia.
Hogy nem annyira komolyan vendő.
Nem annyira komolyan veszik, nem annyira tisztelik. Van, aki kifejezetten azt mondta, hogy borsozik a hátad, de rossz értelemben tőle. Miért van ez?
Szerintem azért, mert ha belegondoltuk, akkor amikor a Rockszínház alakult, akkor is volt egy réteg, akik énekesek voltak, és nem színészek. Tehát például a Vikidál Gyuszi az egy rockénekes volt, és nem színész. De közben én láttam a Gyuszival felvételt, amikor ő volt a Jean Valjean a Nyomorultakban, és zseniális volt, tehát színészként is. De közben meg mindig is volt, és szerintem ez most már így is marad, mindig is lesz, hogy de hát ő nem színész, ő csak egy énekes. Akkor mi egyrészt miért veszi el a helyet attól? Na most nagyon, akkoriban még a színészek közül nagyon kevesen tudtak jól énekelni. Tehát az, hogy a Kaszás Attila úgy énekelt, ahogy, azért az egy nagyon ritkaság szám, vagy a Nagy Anikó úgy énekelt, ahogy, az egy nagyon ritka dolog volt.
Nem is volt elvárás?
Hát ugye a Rockszínház hozta be a zenés műfajt, és hát óriási tömegeket mozgatott meg.
Na de várjás, Sanyi, hát előtt is az operett, mi operett ország vagyunk, ugye, hát azért ez már...
Igen, csak az operett is, hogyha egy picit is úgy játszott, hogy vicceskedsz, meg nem tudom, meg mórikálsz, akkor az egy geil valami lesz.
Tehát, hogy az nem színjátszás, csak a dalok átkötése tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy akkor így is fogalmazhatjuk.
Nem, most nem erre gondolsz, szerintem.
Nem arra gondolok, hogy például, hogy a Latabárik játszottak operettet, az zseniális volt. Aztán, amikor meg nem olyan színészek játszanak operettet, akik Latabár Kálmánok, akkor meg azt mondod, hogy úristen, mi ez a Mórika, meg ez a vicceskedés, meg ez a szánalmas, nem tudom.
De nem lehet,
figyelj, egyébként egy nagyon érdekes dolog, bocsánat, hogy aztán ugye a főiskola alatt, meg nem tudom, a mi osztályunk is le volt nézve, tehát minket utáltak.
Ugyanis zenés osztályban
jártak. Tehát utáltak, persze.
És ez 2000-es évek eleje, ugye már 2005-ben diplomáztál.
Igen. Tehát, hogy, és aztán mi csináltunk egy prózai vizsgát, a Bagó Berci rendezte, és a Tasnád írta a Kokainfutár címmel, és annyira utáltak minket a főiskolán, hogy konkrétan nem adtak termet, hogy mi ezt a vizsgát megcsináljuk. Azt mondták, hogy sajnos nem tudnak segíteni.
De az utáltak, az ki, kit jelent?
A színészek, a prózisták, úgy lenéztek minket nagyon.
Tehát a többi diák.
Igen. És aztán megcsináltuk ezt a vizsgát, ami egy prózai vizsga volt, és egyszer csak, és a büfébe kellett megcsináljuk, mert máshol nem kaptunk helyet. És 40-en fértek be összesen, és egyszer csak azt láttuk, hogy jönnek be a színészosztályok, és mondjuk, hogy ezek kik ezek, vagy mi ez, vagy mégis olyan rosszak ezek, vagy most akkor nem értem, tudod. És aztán mai napig nagyon-nagyon jó barátságban vagyok. A musicales színészek, akik kimondottan musical színészek, azok prózát szeretnének játszani, a prózai színészek meg alig várják, hogy énekelhessenek.
Komolyan? Szóval
persze! Hát nézd meg a Kulkát, nézd meg a Nagy Ervint, nézd meg, imádnak énekelni. És egyébként ilyen szempontból, tehát most lementem Szegedre, és megnéztem a Chicagót, és az Ónódi Eszter, a Nagy Ervintől kezdve, a Janza Kata volt az egyetlen szerintem, aki full musicales háttérrel rendelkezik. És azt gondolom, hogy talán már kezd föloldódni ez a feszültség, hogy régen ugye azt mondták, mikor főiskolások voltunk, hogy aki reklámba szerepel, most nem mondom, hogy melyik osztály osztályfőnöke, de az a legerősebb osztály volt akkor, színészi osztály, és tényleg nagyon tehetséges fiatalok voltak az összes, de akkor az ottani az olyan osztályfőnökük azt mondta, fölöttünk jártak, hogy aki reklámba szerepel, az nem színész, az szégyelje magát. És hát figyelj, én elvállaltam egy, nem is tudom, Népszabadság reklámot akkoriban, és rettegtem, hogy kiderül, de hát pénzt kaptam érte. És rettegtem, hogy mikor fog kiderülni, mert akkor engem fölkoncol az a másik osztály, vagy nem tudom ki, és az hál' Istennek nem derült ki. Majd lediplomáztunk, eltelt pár év, és hallottam egy interjúban, hogy azt mondja az adott osztályfőnök, változott az élet meg a világ, vállaljatok reklámot, most már ez van. És tudod, így álltam, hogy mi? Mi voltunk a hülyék, hogy ilyenekre hallgattunk. Tehát ilyen szempontból egyébként, amit úgy nagyon tanítanék az embereknek általános iskolába, gimnáziumba, hogy hallgass magadra hallgass. Tehát ne az, hogy valaki odajön a Józsi, és azt mondja, hogy ezt nem szabad, mert neked nem illik ilyet.
Jó, de figyelj, egy főiskolán ezt nagyon nehéz átértelmezni.
Nehéz, mert megfelelési kényszered van. Tehát te akarsz lenni a legjobb.
Ott vannak ezek a nagy mesterek, és akkor ők neked azt mondják.
Nagyon
egy,
nehéz.
A 20-as éveidben jársz. Ez nagyon nehéz, kikerülni.
De közben meg, ha megnézed, hogy aki egészségesen öntörvényű, az tud érvényesülni. Tehát azt mondja, hogy igen, értem, hogy te ezt gondolod, én meg azt. Úgyhogy tiszteletbe tartom, de viszontlátásra. Szóval a kérdésedre válaszolva, szerintem ma már ez egy picit oldódott ez a dolog, és ma már, hogyha elhívnak a Madách Színházba egy prózai színészt, lásd a Szervét Tibi énekel a nem tudom, Mary Poppinsba, meg és imádja, vagy a Spamelotot, mikor csináltuk, akkor ő volt az egyik király, Artúr király, és imádta. Szóval szerintem ma már ez oldódik, de... Azt kell mondjam, hogy olyan szempontból van igazság a történetben, hogy az nagyon nagy áldás, amikor találkozik egy jó hang, egy jó színészi kvalitással. Azért az ritka. Uh-huh. Tehát amikor azt mondja, Tompos Kátya, aki osztálytársam volt, és úgy énekel, mint a jó Isten, és csodálatos színésznő. Igen, és azt mondod, hogy wow, de attól tényleg lehidalsz. És van olyan, amikor valaki úgy énekel, hogy wow, de gyengébb képességű, viszont a darab meg megkívánná, hogy legyen erősebb, mert azért olyanok a szituációk, el kéne játszani azt, hogy, és akkor van egy hiányérzeted, de közben meg azt mondod, hogy úristen, én József Attila című darab, ami Madácsba megy, egy iszonyatosan mély, nagyon nehéz drámai szerep, énekelni valókkal. Ha csak elénekelve van, akkor szerintem az nagyon kevés. Nagyon kevés, és még úgy is, hogy az egész visz magával, meg a lendület, meg a dalok, meg a nem tudom, a szövegek, zseniális József Attila versek, meg prózák, meg... De hogy szerintem nem elég, hogy ha nincs eljátszva. Is meg nem is, amit válaszolni kell.
Egyébként a Szabó Kimmel Tomival beszélgettünk ugyanerről. Azt hiszem, a Novák Eszterrel csináltak egy olyan képzést, hogy zenés színház.
Osztály volt.
De zenés színházat csináltak, tehát nem volt kifejezetten
nem musical volt, hanem zenés színház.
Igen, ő ezt domborította ki, hogy ő azt a fajta klasszikus operett musical színészetet nem szereti, és ők azt tanulták, hogy teljesen más kép kell a zenét a színpadon értelmezni, és ő azt az iskolát viszi és hiszi. De ez tényleg egy másik vélemény. Én inkább azokra a nagyobb tömegekre gondolok, akik tudod, azt mondják, hogy nem nézek tévét, nincs is tévém, és hát természetesen nem járok az operettbe, meg a Madácsba, mert nem nézek.
És természetesen van otthon tévéje, és eljár.
De hogy ez még mindig van. Van egy ilyen ellenállás.
Igen, de ezt sznobizmusnak hívják elsősorban. Nem tudom, hogy most az operetciánzban milyen előadások vannak, mert nem jártam, tehát rég jártam. Az biztos, hogy ilyen szempontból, főleg a zenés szakma, az fölhigult, vagy a zenész színész, vagy a musicales történetben, utálom ezt a kifejezést, mert olyan, mintha valami... Nem, a musicaleset, mert az azt jelenti, hogy gagyi vagy, érted?
Tényleg?
Hogy te musical színész vagy, az azt jelenti, hogy csak énekelsz, és fogalmad nincs, hogy miről.
A szinkron színész is csak szinkronizál?
Olyan sincsen szerintem. Tehát ugye, színész van, meg nem színész van.
Igen.
És van olyan, akinek vannak képességei, még ének szempontjából is. Olyan nincs, hogy én musical színész vagyok, nem, színész vagy nem vagy színész.
Na de itt a lényeg, hogy ahogy mondtad is, csak elharaptad a szót,
igen, csak
hogy
az
felhígul.
Nem jó, mondjuk, hogy egy musicalben például, ha mondjuk van egy klasszikus musical, és bejön egy prózai színész, és baromi jól játszik, de nem tudja elénekelni, az se jó. Az se jó, basszus.
És akkor azért van az, hogy alkalmaznak olyan színész, hát vagy olyan lányokat, fiúkat, akik énekesek,
nem tudom, micsoda.
Erre érted a felhívulást?
Erre értem, igen. És közben közöttük is van, aki meg zseniális, érted? Tehát, hogy ez se lehet
jó,
mondani,
csak hamarabb jön a hírnév, mint ahogy a szakmai tudás megjönne, nem?
Igen, ilyet is láttam, meg dolgoztam is olyannal, aki x évbe telt, amíg megtanulta azt az alázatot. Dolgoztam olyannal, aki x-faktoros volt, és 5 percig tudott koncentrálni egy próbán, ami 4 órás. Érted? És nem lehet hibáztatni, mert nem végezte el ezt. Érted? A főiskola annyiból jó, vagy annyi azért kell, mert ott a Kerény Imre velünk nagyon-nagyon szigorú volt, főleg az első évben. Tehát konkrétan az volt, lányok jobb oldalra ülnek, fiúk bal oldalra ülnek, csak a kezünket nem kellett hátra tenni. Koszos volt a színpad, azt mondta, hogy mi ez? Takarítás. És mi piszkos színpadra nem léphettünk. A függöny legyen kiporolva, nem tudom micsoda, hogy tiszteljük meg ezt a szent helyet azzal, hogy mi itt rendet tartunk. És nagyon össze is kovácsolta az osztályunkat ez a történet. Nagyon.
De ez mire volt jó Kerényitől, hogy azt a fajta alázatot?
A tisztelet, igen, a tisztelet a szakma iránt, egymás iránt, az alázat, az, hogy értékeljük egymást, de ne úgy, hogy fikázzuk egymást, hanem tessék, lement egy jelenet, azt mondta az Imre, tessék, mit láttunk, ki mit látott. mit nem láttunk, mi az, ami hiányzott belőle. Szóval így elemeztük egymást.
A kemény tanár volt ez, hogy
az elején igen, aztán igazából igen, az elején félelmetes volt, aztán hát ő egy nagyon érdekes pali volt, egy ilyen őrültséggel fűszerezve, de közben, mint igazgatót a Madách Színházban legendásan imádták, tehát a mai napig hallok olyan, hogy jó, hát az Imre, amikor az Imre volt, és akkor nem tudom, szóval az ilyeneket még mindig hallasz. Akkor mi másodévesek voltunk, akkor keveredett bele ebbe a politikai történetbe, ami mellett aztán élete végéig ki is tartott. És emlékszem rá, hogy óránk volt vele másodikban, és nem jött. És mindig pontos volt, és a vállán a zakó, és jött be pontban háromkor, és nem jött. És úgy gyerekek, hát biztos, hogy valami baj van, mert hát ő soha nem késik, és soha. És akkor a Fila Balázs osztálytársam mondta, akkor hívjuk föl. Fölhívtuk kihangosítva, és emlékszem azt, tanár úr, hol van, hogy beteg vagy, hogy mi történt, hogy nem jön? És azt hallottad, őrületes zaj, és azt hallottad, jöjjenek a várba, itt vannak a nyilasok! És mondhatni, soha többet nem láttuk az Imrét.
Komolyan.
De néha jött és vizsgát csinált, de igazából...
Hát beszippantotta a politika.
Figyelj, a Madách Színházban, amikor ő volt az igazgató...
Szenvedélyes ember volt, és itt ebben volt szenvedélyes.
Ki volt írva a WC fölé, hogy megnyomom a gombot? Ki volt írva a felkapcsolom, lekapcsolom? Ő kiíratta, ilyen gyönyörű szép nyomtatott papírra, Madách Színház logóval, ki volt írva, hogy megnyomom a gombot. Tehát, hogy húzd le magad után a WC-t, kapcsold le után magad után a villany. Tehát neki voltak ilyen őskövület szabályrendszeré, nem tudom, valamit rendezett nekünk a főiskolán, és odajött, és azt mondta, hogy most csinálj, mondj azt, hogy csá! És mondom, talán nem ez a szöveg, az mindegy, mondj azt, hogy csá! Szóval neki volt egy ilyen őrülete, de közben meg jött
osztály... Csak nem mindegy, hova csatornázódott be, ugye?
Igen, de közben meg ez is milyen érdekes, hogy őt ugye elveszítettük, és nem tudtunk rá haragudni. Tehát nem az volt, hogy menjen a francba, nem tudom micsoda, hanem elkezdtünk fölhívni rendezőket, meg színészeket, hogy van itt egy darab, hogy megrendeznie nekünk valaki.
Sanyi, ti voltatok az osztály, akiről sokat szoktak mesélni, hogy gyakorlatilag maguknak szervezték meg az utolsó éveiket, mert hogy annyira egyedül voltak hagyva.
És kik voltak, akik?
Mert ugye ez az amivel Imre mindig támad az új éra, a régi érára.
Az Imre miatt is utáltak minket, amiatt is utáltak minket, hogy műzikelesek vagyunk, tehát halmozottan hátrányos helyzetűek voltunk, de közben meg ez a fajta nyomás, meg nem tudom mi, összehozta az osztályt nagyon. Nekünk olyan vizsgáink voltak az Ódrin, hogy konkrétan állójegyet, az Ódri színpad, az most már nem létezik,
de ott voltak régen a vizsgák.
Igen, és befért nem tudom 400 ember, hogy a mi vizsgáinkra állójegyet is kellett adni, mert mit tudom én, a Tasnádi István nekünk írt egy darabot Démonológia címmel, amit szintén a Berci rendezett meg, a Szemény Jani írta a zenéjét, és orbitál sikerre játszottuk a Hegedűs háztetőnt, a mindent. Tehát, hogy mi tényleg egy ilyen sztárosztály voltunk tulajdonképpen.
De magatokat építettétek. Bocsánat, várjál, én nagyobb ez nem tisztes. Akkor ilyenkor mit mond az egyetem vezetése? Hogy hát
nem foglalkoztak
az osztályfőnök nincs itt, de akkor de veletek...
Volt, tehát nem azt mondom, hogy soha többet nem láttuk az Imrét, hanem ő bejött, és akkor csinált nekünk egy vizsgát, de úgy, mint osztályfőnök, úgy elvesztettük, igen. És még egyszer mondom, nem tudtunk rá haragudni. Mai napig nincs bennem rossz érzés. Én nagyon szerettem őt, és nagyon, ha ő nem válogatja össze ezt az osztályt így, akkor ez az egész nem így. Tehát, hogy nagyon érezte, hogy kiket kell kivel összerakni, és biztos vagyok benne például, hogy engem mondjuk Asher Tamás nem vett volna föl. Biztos vagyok benne.
Miért?
Mert nem látta volna bennem azt mondjuk, amit az Imre. Mert én akkor nagyon zenés voltam még. Tehát, hogy biztos, hogy a Székely Gábor sem vett volna föl, a Máté Gábor sem, senki. Tehát, hogy,
ezek az emberek egyébként azóta alkottak rólad úgy véleményt, ami pozitív, vagy jól esik?
Vagy dolgoztál
nem,
velük?
Nem dolgoztam velük, sajnos. Pedig nagyon szeretnék, vagy szerettem volna egy Zsótérral, egy Asherral, mert közben meg ők fantasztikus szakmai tudással bírnak. Fantasztikus.
De ezt mondom, itt van ez a ketté osztottság, ha úgy tetszik, te is egy áldozata vagy, azért, mert a zenés vonalon indultál.
Igen, mindig kiderül, tehát amikor én bemegyek az Orfeumba az Apád fülét játszani, a Adorjáni Bálinttal, a Fenyő Ivánnal, meg az Elek Ferivel, és egyszer csak megszűnik ez a szakadék, és színészek vagyunk mind a négyen, és föl sem merül, hogy én műzikeles voltam, vagy nem. Föl sem merül. Tehát, hogy innen látszik az, hogy ez egy ilyen burzsoázia képzett ez az egész dolog, meg egy sznobéria, de amikor oda kerülünk, hogy együtt dolgozunk, ott egyetlen egy számít. Egyet gondolunk a színházról, meg a színészetről. Egy irányba megyünk, vagy nem.
Na jó, de például mondjuk a Szente Vajk, meg mondjuk a, nem tudom én, mondja egy fiatal rendezőt azon az oldalon, aki van, aki mondjuk egy Boró Viktor, vagy egy Székely Kriszta leülnének ugyanígy az asztalhoz. Tehát
szerintem
mondjuk
le.
Lehet, hogy a színészek oldalán ez van.
Szerintem egyébként simán.
10 évvel ezelőtt még nem biztos, vagy 20. Ma már lehet, mert ma már szerintem mindenki rájött arra, hogy nem érdemes ítélkezni. Nem mondom valamire azt, hogy rossz, hogyha nem néztem meg, mert ez egy olyan kínos, vagy olyan...
Akkor lehet, hogy a ti generációtok fogja újra egy év varázsolni ezt a szakmát.
Ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy a Vajk akár nem végzette egyetemet rendezőszakot, meg nem tudom, de hát el kell jönni, meg kell nézni egy előadását, biztos bele lehet kötni dolgokba, én nem azt mondom, de az, hogyha mondjuk ő eljött, csináltuk a Chaplin Nagyvárosi Fények című darabot, ugye, ami egy néma előadás, nyilván zenei aláfestése. Én vagyok benne Chaplin, igen, még megy mindig, még megy. Hál' Istennek. Uh-huh. És egy fekete-fehér előadás, és bárki eljön, az azt mondja, hogy figyelj, olyan volt, mint egy Chaplin filmet néztem volna 3 vagy 4D-be. Tehát, hogy így, és a Vajk bejön a próbára, és az első próbán tudja az első pillanattól az utolsóig, hogy mit ki mit fog csinálni centire. Tehát ő egyébként egy UFO ilyen szempontból, meg, meg ilyen zseni alkat szerintem.
Tehát nem bízza a színészre.
Nem bízza a színészre, de közben meg nyilván van, hogy igen, és ilyen szempontból ő ilyenebb, tehát hogy ő azt mondja, hogy én ezt így álmodtam meg, és nem tudom. Szerintem, ahogy teltek az évek, most már azért azt mondja, hogy itt ez így jó lesz szerinted, és én azt mondom, hogy figyelj, kipróbáltam, azt mondja, hogy persze, akkor próbáljuk ki. Régebben nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy csak az legyen, amit ő, de hát ez változik, mindannyian változunk, tehát...
Mennyire szereted, hogyha a szabadon hagynak? Tehát, hogyha van tered mondjuk akár improvizálni a Kerényi, egy szerep kialakításánál.
A Kerényi Imre azt mondta nekünk a főiskolán, hogy a rabságban a szabadság elvét kell követni. Ami azt jelenti, hogy olyan, mint egy koordinátorrendszer, le vannak pontok tűzve, az a rendező által meghatározott instrukciók, rabság, és azon belül meg mindig van egy szabadságot. Tehát ezért mondják azt, hogy mindig minden előadás egy picit más aznap este, hogy hogy kelsz föl, hogy mi volt aznap, hogy szerelmes vagy, nem vagy, bánatos, kihalt meg, ki a partnered, igen. Mm-hmm. Igen, és ilyen szempontból például a zenés műfajban az az egyik nem jó, hogyha mondjuk több szereposztás van egy előadásnál, és ritkán játsszuk, tehát én az én József Attilát azért adtam vissza, mert évente egyszer megy, mondjuk 8-at. És le voltunk kettőzve, vagy ment a nyomorultak, és volt olyan, hogy bejött a, én voltam a, nem tudom, a Tenergyi, és bejött aznap az Eponin, aki az én lányom, és aznap találkoztam vele először.
Úristen, Jézusom!
Érted? És ilyen szempontból ennek tényleg van egy hátránya. Tényleg van egy hátrány, de közben meg olyan szabályrendszer van kialakítva az előadásban, hogy a nézőnek ez nem esik le. Tehát a nézőnek ez nem tűnik föl.
Nekem nincs benne élvezeti érték.
Van benne élvezeti érték, meg megtalálom magamnak, meg közben ott az összes többi olyan kollega, akivel meg imádok játszani, tehát ez is egy ilyen ambivalens dolog, de ez a fajta dolog mondjuk egy prózai előadásban nem történhetne meg. Érted? Mert azért az mégiscsak más, hogy játszol egy drámában, és ott bejön valaki, akivel akkor találkozol. Olyan nincsen. És ne is legyen, szóval nem kéne, hogy legyen, de közben meg egy musical meg úgy van megrendezve, hogy arra a részre bejössz, ott fölállsz, ott leülsz, ott kimész, ott nem
hát
tudom.
Mint a balettek is, vagy mondjuk a táncelőadások is ilyenek, hogy ott igen, is bárkivel lecserélhető.
Hát igen. Igen.
Tulajdonképpen.
És ugye ez a több szereposztás dolog is így jött be, a műzikelekkel jött be ez a több szereposztás. Tehát, hogy az is nehéz, amikor egy Gál Völgyi Jánosnak azt mondják, hogy egyébként le vagy még kettőzve, hogy micsoda. És igaza van, hát a Gál Völgyit nem lehet lekettőzni, de hát egy műzikelben meg muszáj. Mert megfázol, bejön 800 ember, és akkor azt mondják, hogy elnézést, a János most nem tud jönni. Szóval, hogy közben meg ez egy nagyon-nagyon kettős dolog.
Na és az, hogy amikor meg egyedül vagy a színpadon, akkor mi történik, ezt meg fogjuk tudni majd a hírek, zene, de majd kiderül. Miután maradjak, majd meglátjuk, maradjatok
velünk. A rapságban a szabadság, tudod.
A kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén, jövünk vissza Nagy Sándor színésszel.